Nagyon sok szeretettel, örömmel, tisztelettel köszöntelek benneteket. A mai alkalommal Pál apostol gondolataival kezdjük az ige tanulmányozásunkat. Pál apostol a keresztény életet többször is, több alkalommal is futáshoz hasonlította. Például a Galata levélben az 5. rész 7. verse, nem kell kikeresni, most csak idézek, azt mondja, hogy jól futottatok. Vagy például apostolok cselekedetének a 20. fejezetében olvashatunk arról, amikor leírja, hogy de semmivel sem gondolok, még az én életem se drága nékem, csak hogy elvégezhessem az én futásomat örömmel. Ez olyan szép, hogy hozzáteszi, hogy a futást örömmel. És Timóteus 2. leveléből is hoztam egy idézetet, a 4. fejezet 7. versét, hogy a nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Tehát ő a hitet, a futást a hit küzdelemmel azonosítja, ilyen értelemben beszél róla. És még Filippi 2.16-ban is olvastam a futásról, azt mondja, nem futottam hiába, nem fáradtam hiába. Nagyon jól fogalmazza meg, a futás nagyon fáradtságos, igaz? A futás egy nagyon intenzív sport, egy olyan mozgásforma, ami nem a kényelmeseknek a sportja, elmondhatjuk. Nagyon erős kitartást kíván fizikai, lelki értelemben az embertől, aki ezt végzi, edzettséget, és áldozatkészséget, lemondást, és fejlődést is kíván, hogyha valaki fut, tehát hogy a futást végzi. Ha hideg van, ha meleg van, ezt folyamatosan űzni kell, hogyha valaki erre a sportra adta a fejét. Vajon honnan a jelkép, honnan amiért alkalmazza, ugye ne felejtsük el, hogy amikor olvassuk az evangélistákat, apostolokat, mindig a hétköznapok történéseiből hozták a jelképeket, hogy akkoriban élők is értsék, és hát természetesen mi a késő utódok is. Korintusi első levélnél nyissuk meg Bibliánkat, tehát Korintusi első levél 9. fejezeténél, és innen olvasom a 24. verstől. Tehát Korintusi első levél, 9. fejezet, 24. verstől. Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de egy veszi el a jutalmat. Úgy fussatok, hogy elvegyétek. Mindez pedig, aki a pályafutásban tusakodik, mindenben magatürtető, azok ugyan, hogy romlandó koszorút nyerjenek, mi pedig romolhatatlant. Én azért úgy futok, mint nem bizonytalanra. Úgy viaskodom, mint aki nem levegőt vagdos, hanem megsanyargatom testemet, és szolgává teszem, hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek. A görögöknél és a rómaiaknál is a futóversenyek nagyon népszerűek voltak. Olyannyira, hogyha valaki megnyerte ezt a bajnokságot, akkor hősként ünnepelték, és koszorút tettek a fejére. Maga az ókori olimpiák, tehát akár a futóversenyek, vagy ezzel kapcsolatos számok, időszámításunk, tehát Krisztus előtt 776 óta van, és Pál apostol korában is ezt nagyon nagy előszeretettel gyakorolták. Mi volt a feltétele a versenyen való részvételnek? És ma nézzük meg a mai olimpiákat, ki tudja, mikor lesz olimpia? Jövőre. Tehát tudjuk, hogy 4 évente vannak olimpiák, és nagyon-nagyon komoly a feltétel, hogy valaki egy olimpiai stadionban megjelenhessen. Először is ilyen kvalifikációs nemzetközi versenyeken kell részt venni, és meghatározott helyezést kell elérnie többször is. És ezen túlmenőleg ugye 4 évig kell felkészülni, tehát ez periodicitás van, és ebből ki lehet ám öregedni. Tehát ugye egyre fiatalabbak és egyre erőteljesebb küzdő sportolók jönnek, és tehát azt jelenti, hogy még az idő is sürgeti ezeket az olimpikonokat. És végül ugye, ahogy olvastuk, egy kapja csak az aranyat. Egyetlen egy. A koszorút, az ünneplést, a világi hírnevet és a vele járó jutalmat. És ki tudja, hogy hányan indulnak, mire megérkeznek a különböző országokból az olimpiai aranyra vagy ezüstre vágyók. Talán több tízezren, talán több százezren. És ha még a gyerekeket is figyelembe veszük, akik már egész pici korban azért kezdenek sportolni, hogy ők egyszer oda felállhassanak a dobogóra, akkor azt mondhatjuk, hogy szinte az egész világot megmozgatják ezek a versenyek. A rész eredmények döntik el, hogy mehetnek-e tovább, vagy nem. Minden győzelem, tehát amit elérnek, ami azt jelenti, hogy elérték azt a célt, hogy most tovább mehetnek, az a végső győzelemnek az előíze és öröme. A vágyott célt is elérik esetleg. A magyar olimpikonok, nem tudom, hogy hallottuk-e, vagy láttuk-e esetleg a médiában, vagy hallottuk-e rádióban őket, könnyeznek, vagy sírnak, amikor hallják a magyar himnuszt. És nem csak azért, mert nagyon boldogok, hogy ők az elsők, hanem egyszerűen van, aki el is mondja, hogy ő ez az ország hírnevét szeretné ezzel örökbíteni, hogy ő szolgál ezzel az országnak. És hát gondoljuk el, mennyi kitartó edzés van mögötte, amit végig kellett vinnie. Napi, hány kilométer futás, úszás, vagy bármilyen sportágról van szó. Azt mondták, hogy nem is tudják megfogalmazni, hogy milyen örömet élnek át. Ehhez hasonlítja tehát Pál apostol a keresztény hitküzdelmet. Ehhez a fajta sportoláshoz. Még egyszer nézzük meg Korintusi első levél 9. rész 24. versét. Nem tudjátok ki, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de egy veszi el a jutalmat. Úgy fussatok, hogy elvegyétek. És ugye még mondja, hogy aki pedig fut, ugye az maga tűrtető. Mi a különbség és mi a hasonlóság a sportolók, az ilyen profi élsportolók között, és a keresztények, az általános keresztények között? Ugye ott nekik nem csak magukat kell legyőzni, hanem másokat is le kell győzni, hogy ők lehessenek az elsők. A kereszténynek, idézőjelben mondom, hogy csak önmagát kell legyőznie. Nem kell részt vennünk kvalifikációs nemzetközi versenyeken. Valaki már minket benevezett. Úgyhogy rögtön mehetünk a rajtvonalhoz. Jézus Krisztus áldozatával lehetővé tette, hogy odaállhatunk a futó pálya rajtvonalához. És mindannyian győztesek lehetünk. Ugye ott egy veszi el a koszorút, egy veszi el a győzelmi diadaljelvényt, itt viszont jelképes értelemben mindannyian ott állhatunk az első helyen levő dobogón. Úgyhogy szép egy vonalba, ez nagyon hosszú az a első hely, mert hála Istennek nagyon sokan lesznek, akik ott lesznek győztesekként, és megvívták a maguk harcát. Mindenki győztes lesz tehát. És milyen lesz a győzelemnek az íze, öröme? Malakiás könyve 4. rész 2. verse nagyon-nagyon érzékletes, látható jelképpel mutatja be, hogy mit fogunk érezni, amit az olimpikonok szinte ki se tudnak igazán fejezni. Most gondoljátok el, hogy ehhez képest mennyivel hatalmasabb, csodálatosabb, nagyobb dolog ott lenni a mennyben. Malakiás 4. rész 2. verse így írja. És feltámad néktek, akik félitek az én nevemet, az igazságnak napja, ugye Krisztusról beszél, és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt, és kimentek, és ungrándoztak, mint a hizzartulkok. Megpróbáltam utána nézni, hogy ugrándoznak a jól lakott tulkok. Hát ugye itt nem a túl elhízottá, túlsúlyos tulkokról van szó, hanem csak az egészségesekről. Nagyon aranyosan tudnak ugrándozni. Gondoljátok el, micsoda öröm lehet ez, amikor úgy teljes, az a teljes felszabadító érzés, hogy vége van. Vége a nagy küzdelemnek. Itt vagyunk. Innen már csak örökös öröm lesz, ugye? Így írja a Biblia, hogy örökös öröm lesz a fejünkön. De ehhez a győzelemhez rész eredmények vezetnek. Ugyan nem kvalifikációs versenyeken, de mégis az élet mindennapi sportpályáján rész eredményeket kell elérnünk. És hozzá kell tenni, hogy ez nem 4 évig tart, hanem ami életidőt kapunk az Úrtól annyi ideig, és ebből nem lehet kiöregedni. Tehát nem azt mondja, most már te nem vagy alkalmas, most már nem mehetsz a rajtvonalhoz, végig küzdhetünk ebben a nagyon szép feladatban. Ugye azt is írja, hogy maga tűrtető, Károlinak az idézetét hoztam, Károli Bibliából, egy nagyon ízes, régies kifejezés, a maga tűrtető nagyon jól kifejezi, azt jelenti, hogy visszafogja magát, önuralmat gyakorol. És ez bizony az életformának minden területén. Beszélhetünk itt étkezéstől kezdve, viselkedésformáról, mindenről. Azt hiszem, az étkezés ugye az, ami az egyik legnehezebb kérdés, a maga tűrtetésben, és úgy belegondoltam, hogy a sportolók mi mindenre hajlandók azért, hogy ők oda aztán fölállhassanak. És lehet, hogy nem is fognak fölállni a dobogóra, nem sikerül. 6., 7. hely, akiről már szinte alig beszélnek. És ő mégis 4 éven keresztül, vagy 8 éven, vagy ki tudja, 12 évig versenyez, ő olyan módon él, hogy aztán utána elengedi magát, vagy nem, amikor befejezte ezt a sportpályafutást, ezt én nem tudom, ennek nem néztem utána, de mivel nálunk nincs befejezés, csak majd a végső győzelemnél, ez azt jelenti, hogy végig ezt a fajta gondolkodást és életformát kell végigvinnünk, hogyha mi tényleg vágyunk oda abba a ragyogó mennybe, amiről énekeltünk is. Vajon észreveszünk-e a részgyőzelmeket? Ismerjük-e a részgyőzelemnek az ízét, ami majd azt a hízlat túlkok állapotát fogja elhozni a végeredményben? Hogy vajon ugyanazért kérünk-e bocsánatot a mi atyánktól, a mi jó atyánktól, családunktól, testvéreinktől, vagy már, hát sajnos újabb dolgokat fedezünk föl magunkba, gyógyulgatunk, és rájövünk erre, arra, amarra, és akkor már észreveszünk, hogy abban már megálltunk. Abban már nem bukunk el. Tudunk-e ennek örülni? Persze nem úgy, hogy aztán dicsekedjünk vele, hiszen a dicsekedés az csak abban lehet, hogy ismerjük az Urat, hanem csak egyszerűen az, hogy de jó Uram, megtartottál. Megálltam ott, ahol a múltkor nem sikerült. Nézzünk bibliai példákat a részgyőzelmekre. Ugye minden emberi természetben ott van a megsértődésre való fogékonyság hajlam. Ez egyszerűen emberi természetünknek a sajátja. És különösen akkor, ha még meg is rágalmazzák az embert, nem? Hát még nem is, még akkor azt se szeretjük, ha jogosan megmondják nekünk. De amikor aztán megrágam, itt most az emberi természetről beszélek, mert az isteni természet részesei azt mondják, hogyha igaz, fedd engem, olyan, mint ha olajjal keregetni a fejem. Én most az emberi természetünkről beszélek, hogy bizony az nem szereti. És hogyha e fölött tudunk győzni, tehát nem az emberi természetünk jelenik meg, az bizony egy nagyon komoly részgyőzelem. Keressük meg Sámuel első könyvét, és abból olvassuk el a 17. fejezet 26. versétől. Tehát Sámuel első könyve, 17. fejezet. Itt ott lépünk be a Ószövetség történelmébe, amikor Góliát történetek az előzményei vannak, háború van Izraelnél, és ilyen hatalmas emberek is, mint többek között Góliát, gúnyoskodnak az izraeli seregekkel. Dávid a legkisebb volt a családban, és őt nem vitték magukkal, ő a juhokat őrizte, hanem a nagyobb testvérei, az idősebb testvérei mentek, például Eliáb, mentek el a háborúba. És Dávidot az édesszülei oda tovább küldték, hogy menjen, és vigyen nekik valami ennivalót oda a háborúba. És akkor megérkezik Dávid, és a nagyobb testvérek nagyon rossz szemmel nézik, hogy mit keres itt a kicsi. A 26. vers, ugye az a kicsi, az nem azt jelenti, hogy 12 éves, itt azért egy fiatal emberről van szó, csak hát általában ez így szokott lenni, hogy már ha egy évvel is fiatalabb a másik, akkor az már kicsi. És szól Dávid, tehát megérkezik, viszi az ennivalót a testvéreinek, és ott közben szóba elegyedett az emberekkel. És szól Dávid azoknak az embereknek, akik ott álltak mondván, hogy mi történik azzal, aki megöli a filiszteust, ugye filiszteusokkal volt a háború, és egy ilyen, az a Góliát azt mondta, hogy na álljon ki vele valaki, és hát persze olyan hatalmas, magas, nagy darab ember volt, hogy mindenki meggondolta, hogy egyáltalán közelibe menjen is. És akkor megkérdezte, hogy mi lesz avval. És akkor mondták az emberek neki, ugye, hogy amit már korábban is a 25. versben is lehet olvasni, hogy nagy gazdagságot ígértek annak. Mert kicsoda ez a körülmetéletlen filiszteus, hogy gyalázattal illeti az élő Istennek seregét. Olyan milyen érdekes, hogy egy ilyen határozott egyéniség volt fiatal korában, és hogy hát ez egy körülmetéletlen, hát ez egy ellenség. Hát hogy meri ezt megengedni magának? A nép pedig e beszéd szerint felel neki, mondván, tehát elmondták, hogy mit mondtak, hogy az megajándékozzák, és hogy milyen nagy dicsérete lesz annak, aki ezt megmeri, meg tudja tenni. És tehát írt, mondta a nép, hogy ez történik azzal az ember, aki megölült. És meghallotta Eliáb, az ő nagyobbik testvére, hogy az emberekkel beszélt, és nagyon megharagudott Eliáb Dávidra, és mondta, miért jöttél ide, és kire bíztad azt a néhány juhot, amely a pusztában van? Ismerem vakmerőségedet és szívednek álnokságát, hogy csak azért jöttél ide, hogy megnézd az ütközetet. Na szerencsétlen, fit neki ennivalót hozott. Veszélyes helyre jött, háborúba jött. A tetejében szóba vett elegyedni másokkal. Ebből következik, hogy Eliáb máskor sem olyan kesztyűs kézzel bánhatott Dáviddal. Ugye ez úgy tűnik, mint a szokásos ilyen beszédforma, ahogy a kisebbel bántak. És akkor nézzük meg, hogy Dávid mit tesz. Dávid pedig így válaszolt, tehát nem mondja azt, hogy hú, de csúnyát mondtál nekem, nem is ezért, nem is adok neked ennivalót, semmi ilyesmit nem hallunk, hanem azt mondja, hogy ugyan mit cselekedtem én most, hiszen csak szóbeszéd volt, azt hiszen csak beszélgettünk. És elfordult tőle egy másikhoz, tehát egy másik emberhez, és ugyanúgy szólt, mint korábban, és a nép is az előbbi beszéd szerint válaszolt neki. Magyarul nem látni, hogy Dávidban az indulat feljön, hogy mérgelődik, hogy azért is fordul el tőle, hogy már ne is nézzen az arcába, hogy hogy képzeli ezt. Tehát semmi ilyesmit nem látunk teljes nyugalommal. Hát ez azt jelenti, hogy magatűrtető volt Dávid, ugye, ha most a korintusi levélből hozzuk az idézetet. Magatűrtető volt, és ez egy nagyon komoly részgyőzelem volt, hogy talán akit állandóan piszkálta a testvére, mondjuk ezt nem tudjuk, de nagyon úgy tűnik a beszélgetés alapján, hogy ő ezt ilyen nyugodtan, és ugye nyilvánosan megszégyenítette, és ezt ilyen ugye tetejében olyat mondott, ami nem is volt igaz, mert ő nem azért hagyta ott a juhokat, hanem hogy ennivalót hozza, és mégis szó nélkül elfogadta, elszenvedte, így is lehet mondani a testvérének a testvérietlen a szeretetlenségét. Ez egy nagyon komoly részgyőzelem volt. Tudjuk, hogy Dávidnak, ha tovább nézzük az életét, sok részgyőzelme volt, és tudjuk, hogy sok bukása volt. De ha a végét megnézzük, ő jól zárta az eseménysort, és ő ott lesz majd azon, hiszük és reméljük, ugye, hogy ott lesz majd azon az első dobogon, ami olyan nagyon-nagyon hosszú lesz, nem tudom hány kilométer hosszú, vagy mérföld hosszú, akik mind a győztesek közé tartoznak. Nézzünk egy másik példát. Egy család életébe pillantsunk bele, egy nagyon közismert család Jákob és fiai életében. Ugye a bosszúról szól ez a történet, de nem József részéről, hanem a testvérek részéről. A bosszú, hogy majd visszaadom. Mit kellett visszaadni? Miért neki van cifraruhája? Nem is ő az első a családban. Ez azt jelenti, hogy az apa kiemelte őt, ugye, a különleges hercegi öltözetével. Aztán mi az, hogy ő kapott álmot, és nem mi kaptunk álmot? És mi az, hogy ilyen az álom, amit kapott? Tehát olyan bosszúsak lettek a testvérek, hogy eljutottak a gyilkos indulatig is. Ugye a Biblia azt írja, hogy magatokért bosszút ne álljatok, ugye szerelmeteseim, enyém a bosszúállás, enyém az igazságszolgáltatás, így is fordíthatjuk, én megfizetek. Isten tehát azt mondja, hogy bízzuk Istenre, amikor igazságtalanok velünk. De a testvérek nem bízták Istenre, és tudjuk, hogy végül a bosszú, hogy nehogy aztán rajtuk uralkodjon, nehogy aztán neki meg kelljen hajolni, nehogy ő legyen az első a testvéri sorba, eladták kereskedőknek, rabszolgának. Ami még rosszabb sor volt, mint hogy először bedobták a kútba, és hogy ott haljon esetleg meg. József élettörténete nagyon sok részgyőzelmekből áll. Én most csak a vége felé nézek egy nagy győzelmet. Higgyétek el, hogy ahhoz, amiben ő eljutott a börtön évek után, a rabszolga sors után, a rágalmazások után, amiben eljutott, akkor tudta ezt megélni. Hogy tényleg az egyik legnagyobb rész győzelmét aratta. Mikor aratjuk az igazi nagy győzelmet, amikor életidőnket befejezzük, és Isten azt mondja, hogy elkészült. És úgy fekszünk a sírba, vagy úgy fekszik valaki a sírba, hogy Isten azt mondja, ő az enyém. Az akkor a végeredmény. De arról már csak, amikor föltámad valaki, vagy élve meglátja Jézus eljövetelét, akkor fog értesülni, hogy minden rendben van. De addig részgyőzelmeket kell elérni. Mi volt a legnagyobb győzelmeinek a sorozata Józsefnek? Nem ápolta magában a visszavágás démonát. Ugye, azt mondja, visszaadom. Ő így tett velem? Na, majd keresek egy jó helyet. Volt nekem egyszer egy kollégám, aki nevet nem mondok, remélem megváltozott, aki egyszerre volt egy füzete, és leírta a másokról mindazt, amit lehetett rosszat. Hogyha majd valamikor őt megtámadják, akkor ő vissza tudja adni. Tehát, hogy neki legyen muníciója. Az ember szinte nem is gondolja, hogy ilyen létezik, nem? Hogy ilyen történik, hogy valaki így gondolkodik, hogy hogy lehet úgy védekezni, hogy rögtön támadok. Ő azonban nem ápolta magában a bosszúnak, a visszavágásnak a démonját. Még gondolatban sem. Pedig a kezében voltak. Amikor éhínség lett, és jöttek élelemért, és ott voltak, és leborultak előtte. Úgy, ahogy az álomban volt. Nem volt benne olyan, hogy na most majd most visszakapják. Ugyan megpróbálta őket, de csak azért, hogy megtudja, hogy milyen emberekké váltak. És milyen megdöbbentő, hogy teljesen megváltoztak a testvérei. Azért az ember olyan kegyelem, hogy gondoljuk el, azt mondták, hogy meghalt, mint amit eladták Józsefet, a midjatán kereskedőknek, hogy legyen rabszolgájuk, hogy adják el további rabszolgának. Állandóan azt volt bennük, amikor az apjának elmondták, hogy meghalt, megölte egy állat, és ugye vitték a cifra ruhát vérbe áztatva, állati vérbe áztatva, hogy amikor ránéztek az apjukra, és az csak szomorkodott, és emésztődött a fia miatt. Ugye, meggondolhatta volna, hogy ezt a cifra ruhát nem kellett volna ráadni, hogy a többit ne irítálja vele, hogy állandóan eszébe jutott, hogy hazudtak, és hogy vajon mi van Józseffel. Nem tudtak nyugodni, nem nyugodott meg a szívük, és ezért volt az, hogy már egészen mássá váltak. Annyira mások, hogy amikor Benyáminnal kivételezett József próbagyanánt, egyik sem szólalt fel, és egyik sem akart bosszún állni, sőt, mindent megtettek volna azért csak, hogy Benyámin menjen vissza az az édesapjához, hogy nehogy ugyanaz legyen, mint Józseffel. Egy egész élet, így is mondjuk, egy hosszú idő, több mint 10 év megváltoztatta őket. József pedig ott volt a kezükben, megtehette volna, hogy most örökre börtönbe zárja őket, hogy most akár ki is végezteti őket, bármit megtehetett volna. Helyette, mikor már rájött, hogy a testvérei megváltoztak, és a kicsi öccse nincsen bajban, akkor a következő történt. Mózes első könyve 45. fejezeténél nyissuk meg a Bibliánkat. Tehát Mózes első könyve 45. fejezete, a 13. vers. Ez az a pillanatot ragadjuk meg, amikor végre feltárja, hogy ő kicsoda. Fogalmuk sem volt. A rettenetesen megrettentek, megijedtek. Hát gondoljuk el, hogy ott van valaki, aki miatt nem csak az apa szenvedett, hanem ők egész életükbe, több mint 10 éven keresztül. És azt mondja, hogy beszéljétek hát el, tehát Mózes első könyve 45. rész 13. verse. Beszéljétek hát el atyámnak minden én dicsőségemet Egyiptomban, és mindazt, amit láttatok, és siessetek, és hozzátok ide az én atyámat. És nyakába borult az ő öccsének Benyáminak, és sírt, és Benyámin is sírt az ő nyakán. Na most, ha itt megállnánk, azt mondanánk, hogy hát ez is szép volt tőle, de nem, itt még nincs vége. És megcsókolta mind az ő testvéreit, és sírt rajtuk, azután beszédbe ereszkedett vele az ő testvérei. Hát gondoljuk el, hogy nem olvassuk, hogy de ti milyenek vagytok, sőt, még később vigasztalja, és őket ugye tudjuk a történetből, hogy nem ti küldtetek ide engem, Isten küldött ide. Hogy te ugye gonosz gondoltatok rám, de Isten jóra fordította. Tehát még ő vigasztalja, még ő teszi őket helyre. Micsoda jellemfejlődés ez. Mennyire más gondolkodik, mint ahogy talán ennek idején, amikor látta az álmot, és elképzelte, hogy ez hogy lesz. És amikor megvalósult az álom, akkor már nem dít, na igen, na nem mondtam, nem ugye milyen jó álom magyarázó voltam, sehol nem olvasunk ilyet. Sírt a nyakukon. Istentől kapott győzelem íze és öröme több, mint az ellenségtől kapott kárörömnek az érzete, vagy a bosszúvágy beteljesítése. Lehet választani. Ez ideig óráig való gyönyörűség, és utána pedig egy nagy semmit érez az ember. Az Istentől kapott öröm, győzelem, íze az pedig az valami nagyon csodálatos. Milyen öröm lehet, amikor valaki megálltam, sikerült. Igazi, krisztusi ember vagyok. De nem magamtól, hanem az Úrtól. Nézzünk egy harmadik példát is. Ja, de még mielőtt megnéznénk, egy pillanat rájön meg a édesapánál. Hát ez is, ugye tudjuk, hogy Jákob azt jelenti, hogy csaló, ügyeskedő. És amikor kapott Istentől egy új nevet, Izraelt, azt jelenti, hogy Isten győztes harcosa. És amikor még visszaesik, akkor mindig újra Jákobnak írja a Biblia, de amikor a győztes, akkor Izrael. Most azt a pillanatot ragadjuk meg, amikor éppen Izrael. Jönnek a testvérek, és elmondják, hogy József él. Hogy milyen mértékig mondták el azt, hogy ők mit csináltak, én szerintem elmondták. De itt most nem is az az érdekes, hanem hogy él. Él az ő fia, az ő szeretett fia, akit azt hitte, hogy meghalt. És mit tenne ilyen? És hív, hogy menjek Egyiptomba. Rohanna. Menne, rohanna. De először megy, és megkérdezi az urat. Azt hiszem, hogy itt lehet látni, hogy valaki hol lett igazán. Hát mondjuk Ószövetségben keresztény, de mégiscsak használom ezt a kifejezést, hogy ti igazán Isten hívő. Hogy tényleg legyen meg az ő akarata, hiszen magyarázhatná, de hát uram, hát majd menet közben megbeszéljük, de nekem most azonnal mennem kell a fiamhoz, mert él. Nem, először Istenhez megy, és utána indul el, amikor Istentől jóváhagyást kap, akkor indul el Egyiptom földjére. Tehát eddig a Jákobi családot, ami már Izrael családja lett, talán így is fogalmazhatunk, és most nézzünk egy új szövetségi történetet, amikor valaki többszöri bukás után végre győz. Milyen öröm lehet ez, nem? Már megint elestem, már megint sírtam, már megint bánkodtam, és most megálltam. Ez valóban az igazi végső győzelemnek az előíze, öröme, amikor Krisztusban tudok maradni. Amikor a krisztusi gondolkodás szerint tudok tenni, nem csak tudom, hogy mit kéne tenni, hanem a szerint is teszek. Hiszen akkor különlegesen megsimogatja az embernek a szívét. Lukács evangéliumában olvasható Péter tagadásának a története, nagyon, tudjátok, Lukács mindig olyan nagyon tényszerűen ír le minden, és egy nagyon fontos momentumot is belevesz, amit a többi evangéliumban ugyan nem találunk, ott leírják, hogy Péter hogyan esküdözött, átkozottba tagadta meg Jézust. Itt Lukács ezt csak nagyon röviden írja, de leír egy nagyon fontos részt. Lukács evangéliuma 22. fejezetéhez lapozzunk oda. Tehát Lukács evangéliuma 22. fejezete, és ott nézzük meg a 60. verstől. Ugye megtagadta már harmadszor, és a kakas is megszólalt kétszer, és a 60. versben így hangzik, hogy mondta pedig Péter, ember, nem tudom, mit mondasz, mármint, hogy ugye azt mondták, hogy te is Galileában valahogy, te is hozzájuk tartozol, te is, hát ismered őt. És azonnal, amikor még beszélt, megszólalt a kakas. És hátra, épp az udvarba, ugye ez az udvarba történt, nem voltak ott nagy emberek, nem katonák kérdezték, nem kellett annyira félnie, de ha valaki retteg és fél, akkor még a kiszolgáló lánytól is retteg és fél, hogy esetleg beárulja. Hogy, ha ő megmondja, hogy hát ő galileai. És ott az udvarban éppen átvezették Krisztust. És hátrafordulván az Úr tekintett Péterre. És megemlékezik Péter az Úr szaváról, ami néki mondta, mielőtt a kakas szól, háromszor megtagadsz engem. És kimenvén Péter keservesen sírt. Amikor egyszer csak az ember magához tér, a félelem az Úrrá tud lenni az emberen. Sose becsüljük le a félelmet. A félelem az ellenségnek a legerősebb eszköze. Ez a félelem volt, ami megjelent abban a pillanatban, amikor az első emberpár vétkezett. Akkor, amikor az ember a félelem rajta Úrrá lesz, akkor valóban nem ismeri Krisztust. Akkor valóban nem ismeri. Mert a félelemben csak az ellenséget ismeri föl. A félelmet adó ellenséget. De a szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelemet, mert a félelem gyötrelemmel jár, és aki pedig fél nem lett teljessé a szeretetben. És itt Péter ezt élte át. Sírt. Sírt, keservesen sírt. De még nem véglegesen gyógyult meg. Galata levélben még találunk, hogy még egyszer visszaesett. Hogy aztán egyszer vagy többször nem tudjuk, de még egyszer olvasunk róla, és utána soha többet. Utána már megállt. De most ezért nézzük meg a Galata levélben a második rész 11. versét. Tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy mi nagyon-nagyon kiváltságosak vagyunk, mert a mi eleséseinket a Biblia nem tartalmazza, igaz? Lehet, hogy mi egymás között itt tudjuk, de mégis nem lehet mondani, hogy egész világban lapozzák, és hogy na, én ezt tettem, és ekkor ezt tettem, és ez történt velem. Nagyon-nagyon hálásak lehetünk, hogy nem vagyunk benne a Bibliában, ilyen értelemben. De remélem, hogy azok között, amikor a hithősöket sorolja, majd benne leszünk. Tehát Galata levélből olvasom a második rész 11. versétől. Pál apostol írja le róla. Mikor pedig Péter Antiókiába jött, szemtől szembe ellene állott, amivel panasz volt rá. Mert mielőtt némelyek odajöttek, Jakabtól a pogányokkal együtt evett, tehát együtt evett a megtért pogányokkal, ugye a keresztényekkel. Mikor pedig odajöttek, félrevonult és elkülönítette magát, félvén a körül metélkedésből valóka jöttek a zsidó farizeusok. És a zsidó farizeusoktól félt. Péter félt. Ne mondjuk, hogy ó, mi nem féltünk volna. Pillanatok alatt valakinek, egy csoportnak a hatás alá lehet kerülni, ha az ember nem készül és nem imádkozik. És vele képmutatóskodtak a többi zsidók is úgy, hogy Barnabás szintén elcsábítatott, és az ő tettetésük által. Tehát még Barnabás is, mintha a pogányokat kiközösítene, nem is ismerjük őket, semmi közünk hozzá. Gondoljátok el, milyen szörnyű érzés lehetett ez a pogányságból, tehát pogányok közül megtért keresztényeknek. A félelem megint úrrá lett, hogy mit fognak szólni, mit fognak mondani. Nehogy már rossz vélemény alakuljon ki rólam. Egészen biztos, hogy utána még több ilyen próbát kaphatott Péter. Több részgyőzelmet elért, míg a legnagyobb próbájába került a halála előtt. Amikor a szóról szóra beteljesedett Jézus Krisztusnak a jövendőlése, akkor viszont már nem látjuk ezt a félelmet, pedig nagyon-nagyon komoly helyzet elé került. Ugye Jézus azt mondta, János írja, jegyezte fel róla, hogy mikor pedig megöregszel, kinyújtod a kezedet, és más vesz fel téged, és oda visz, ahová nem akarod. Ugye a kereszt haláláról beszélt Jézus. És azt olvassuk, hogy ez a hagyomány is ezt támasztja alá, hogy fejjel lefelé kérte a keresztre feszítést, hogy ő nem méltó arra, hogy olyan módon halljon meg, mint ahogy meghalt Jézus Krisztus. Itt már nem a félelem diktált. Micsoda erő lehet feje lefelé lógni csak úgy, hogy az ember mondjuk a bordásvonalon sokáig lefelé, már az nagyon rossz. És gondoljuk el, keresztre feszítve. Tehát amikor valaki megbívta a maga harcát, a részgyőzelmeknek van, a győzelem ízét átélte, annak az erejét, azt mondja, utána képes a legnagyobb próbában is megállni. És majd ott lesz azon a hosszú-hosszú elsős dobogós, amely mindenki ott lesz a győztesek. Minden bukásunk egy győzelmünk befolyást áraszt. Visszatérve, János is ott volt abban az udvarban, amikor Péter háromszor megtagadta Jézus, és azt mondta, hogy nem is ismeri. De ő nem bukott el, ő nem képmutatoskodott vele, nem mondta, hogy ő se galileai, sőt, ami még nagyobb dolog, hogy János nem lett Boanerges újból. Nem förmett rá Péterre, nem kérte ki magának, nem mondta, hogy milyen vagy, és a későbbiek során se olvasuk, hogy beolvasott volna néki. Igaz? Tehát az a régi indulatos ember, aki azt szerette volna, hogy jobb és bal oldalán a testvérével együtt ott legyenek Jézusban, mint főemberek, egészen már ott megváltozott. Amikor Péter ugye másodszor elbukott, akkor Barnabás is vele ment, ő is képmutatóskodott. De Pál apostol nem. Pál nem ment, pedig ne felejtsük, ő egy karrierista ember volt. Ő karrier után vágyott, ő a Sanhedrin tagja akart lenni, és lett is. És tudjuk, hogy milyen körülmények között. De itt most neki nem volt fontos, hogy mit mondanak ezek a képmutató zsidók. Nem volt fontos. Nem volt fontos, ugye, még az sem, hogy esetleg milyen következményei lehetnek, hogy ők kiáll. Hát még Péter se állt ki, még Barnabás se állt ki, és meg a többi kis képmutatóskodtak. Pál apostol egyedül megállt. Nem olvasunk dicsekedést, csak tényszerűen leívi ezt az esemény sort. Tehát a karrierista emberből igazi keresztény lett. A bukás mindig keserűséggel, mindig sírással jár, a bűnbánatnak a sírásával, ha valaki legalább eljut odáig. A győzelem érzése pedig Krisztusból fakad. Ez a végső győzelem előíz, egy is mondhatjuk, a mennyei előíz. Mert Jézus győzött a kereszten. Mindegyikünknek a félelmét legyőzte. a sértődését legyőzte, a rosszra való befolyásoltságát legyőzte, a gyilkos indulatát, a Boanerges indulatát legyőzte, az irigységet, a gőgét mind-mind magára vette, mindegyikünkért. Az összes bukásunkat átélte, mindegyikünkért. És győzelmet kovácsolt belőle. Úgyhogy jóra fordította. Helyettünk elszenvedte a mennyei atya haragját, aki a bűnt gyűlöl, hiszen ő bűnné átokká lett életünk, a mi bűneinket vette magára, és itt helyet, időt készített, lehetőséget a versenypályán való futásra, amikor csak magunkat kell legyőznünk, senki mást. Amikor a győzelem, a végső győzelem előízét érezzük egy-egy részgyőzelembe, vagy majd érezni fogjuk azt a legutolsó, hogy most már vége, most már befejeződött, akkor ne felejtsük el, hogy az igazi győzőtől, az egyetlen győztestől kaptuk ezt az örömet, az örömnek az előízét, és ezt a végtelen örömet. Mert ő mindig győzött. Benne és vele, tehát az igazi győztessel, Krisztussal mindig le tudjuk győzni az emberi természetünket, és a másoknak a rossz befolyásának is ellen tudunk állni. Jó lenne állni ott azon a dobogón, ami csak egy dobogó lesz jelképes értelemben, ahol a győztesek fognak állni. És azt mondani, hogy Uram, tiéd az én győzelmem. Te győztél velem és bennem. És elmondhatjuk, hogy te vagy egyedül méltó. Mert méltó a bárány, ahogy mondja az ige is. És csak akkor ungrálhatunk, mint a hizlattúrgok, ha már átadtuk még a győzelemnek a dicsőségét is Istennek. Szeretnénk, Urunk, aztán elmondhatom mindannyiunk nevébe, a futásban részgyőzelmeket szeretni. Szeretnénk, hogy a kényelem ne legyen úrrá rajtunk, és hogy kérjük, hogy a te tökéletes győzelmedből ad nekünk a győzelem előízét és örömét. Mert ha ezt megkapjuk, akkor egyre jobban feleszünk vértezve az utolsó nagy próbákra. Én kívánom, hogy Isten adja meg ezt nekünk. Ismerjük fel az előízét, legyen számunkra mindennél fontosabb, a kárörömnél, a bosszúnál, és mindennél fontosabb, a visszavágásnál, az, hogy Isten velünk van, hogy Krisztusban maradtunk. És ha nagyon vigyázunk erre, mert nagyon fontos számunkra, mert Krisztus mindennél fontosabb, akkor én hiszem, hogy a mi futásunkat hamar meg fogjuk vívni. Jézus eljövetele tényleg közel van. És akár élve is megérhetjük majd azt, hogy egyszer csak ugrándozunk, mint a hízdaltókok. Én ezt kívánom, hogy kimondhassuk. Én nagyon szeretném kimondani, hogy tiéd, Uram, a győzelmem. De ahhoz még ma a részgyőzelmeken keresztül kell menni. Meg kell élni, meg kell vívni. Én ezt kívánom, hogy számunkra ez nagyon-nagyon fontos, és örömteljes esemény legyen. Napi győzelem elérése. Amen.